are free from this chain. Love will come.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, mielőtt a most aktuális műsor ismertetését kezdenénk, csak egy bennünket egy kicsit megragadó, vagy fölrázó, vagy elgondolkodható eseményéről egy pár szót váltanánk itt a stúdióban. Talán tudják, hogy a Momén az egyetemisták föllázadtak. Valójában lehet szépítgetni, lehet azt mondani, amit a Mandiner, talán itt meg is találom, egy furcsa címmel azt írja, hogy fiatal politikai csoportok izgatták föl az embereket, akik egyébként 600-an aláírtak valami vagy valami nyilatkozatot, 150-en részletek, szóval nem néhány embernek a ármánykodása van itt. Dávid, te mi az, amit tudsz így előzetesen, hogy egy pár dolgot mielőtt eseményeket vagy történéseket mondunk erről?
Tudod, hogy én óvatosabban szoktam fogalmazni, bár lehet lázadásról beszélni, szerintem az alapvetően összefogásról van szó, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy az egyetemi alapítvány, amely fenntartja és működteti a MOME-t.
Ez az új struktúrájú egyetemi vezetés, vagy egyetemi működtetésben, igen?
Igen, közvetlenül beleszól abba, hogy mi történik az egyetemen. Tehát az egyetemi autonómia csorbul, és több forrásból is megerősítették, és nem olyan régen, talán két vagy másfél héttel ezelőtt volt egy esemény, amikor hangos tapsolással akadályozták meg, hogy a rektor felszólaljon a beszámolóján, mármint a hallgatók. Szóval egyfajta összefogást látok az egyetemi hallgatók körében, ami szerintem példaértékű, és szerintem nem arról van szó, hogy valaki felbújtotta volna őket, hanem egyszerűen észrevettek valamit, ami zavarja a hallgatókat az egyetemi autonómia csorbulásán.
Tegnap próbáltam invitálni egy interjúra őket, nem voltam elég pontos, hogy telefoninterjú is elég lett volna, mert most nyilván számtalan dolguk van egy ilyen szerveződés közben. Csak egy pár sort írtak, hogy nincs annyi kapacitásuk, hogy eljöjjenek, de köszönik a megkeresést és a tegnap esti nyilatkozatukat. Akkor ezt mondjuk szó szerint felolvasnám. 20-25 másodikó 11-én 14 órakor 14 órára Kóspár rektor rendkívüli szenátusi ülést hívott össze, hogy szavazásra bocsássa a saját maga elleni bizalmatlansági indítványt. Az ülés előtt közel 150 momés hallgató kézenfogva láncot alkotott a folyosón. Fotót erről lehetett egyébként látni, megszakítom az olvasást. Azért ezek izgalmas és nagyon érdekes képek. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a 31 tagú szenátus kétharmados többségére volt szükség. 27 igen szavazattal a szenátus menesztette a rektort. A MOME Front, ez a fiataloknak a csoportosulása, követeléseit több mint 600 hallgató írta alá. Az első követelés a rektor és helyettesének lemondására vonatkozott. Az egyetem eddig nem adott ki hivatalos közleményt, ugyanakkor belső információk alapján a rektor helyetteseivel együtt távozik. Az ülés végén az egyetemi hallgatók percekig tartó hangos tapsal ünnepelték a szenátus döntését. Az egyetem vezetését ügyvivő rektor veszi át, akinek személyéről a jövő hét folyamán újabb rendkívüli szenátusi ülésen születik majd döntés. Hát ez a tartalom, ezt még a levél utolsó sora, hogy bátran hivatkozhatunk adásunkban erre a közleményre, hát ezt most itt megtettük. Mindenképpen a figyelmükbe ajánljuk a kedves hallgatóknak. Talán amikor a fotelból nagyokat mondunk a tévéadásra, ahhoz képest mégiscsak egy megindulás látszik, sok minden más is talán párhuzamosan, hogy vannak cselekvő csoportok, és hogy ezek azért fontosak, és azért hangosítjuk fel ezeket, hogy hát, hogyha másoknak is kedvet csinálnak, na hát ennyi, ha még van valami, amit hozzá tudunk fűzni, egyelőre ennél többet nem. Megpróbáljuk elérni persze az egyetemistákat, és majd egy részletesebb beszámolót talán jövő héten tennénk erről. Szóval, hogy mi lesz a következő két órában, erről beszélnénk. Az első téma, mindjárt már itt a stúdióban, itt is ülök kedves barátunk Hunyadi Zsuzsa, a második kerületben elinduló demencia programról fogunk beszélni. Ezt a Két Kert közösségi alapítvány szervezi, ez egy élő beszélgetés lesz.
A Közép-Európai Egyetem Budapesti Kampuszán van-e jövője az együttoktatásnak? Erről lesz szó, egy konferenciát szerveznek, hogy mi ez az együttoktatás, az Együttnevelési Szövetség Dósa Valéria képviseletében lesz majd itt velünk a vonalban, akit megkérdezünk arról, hogy mi a szövetség tevékenysége, illetve mi lesz ez a konferencia.
De annyit azért előjáróban tudhatunk, hogy itt a vegyes közösségeket, tehát a külön lezárult cigányosztályokat szeretnék egy másfajta szemléletben biztatni, hogy az iskolák bátran együtt neveljék a gyereket, de hát ennél nyilván sokkal szakszerűbb lesz majd.
Mit jelent a demokrácia az EU-ban ma? Ez is egy konferencia lesz a Szociál Fókusz szervezésében. Várfi Melindát várjuk majd vendégként a vonalban, megkérdezzük őt, hogy mikor lesz ez a konferencia, és mit jelent ma a demokrácia az Európai Unióban. Ezután pedig az Eco Art Galériával fogunk foglalkozni, amely Gödöllőn nyílt, az ország első upcycling alkotók munkáit bemutató botja, majd jól megkérdezzük Székehídi Tamást, hogy mit jelent ez, és hogy miért fontos az Eco Art Galéria és bolt.
104. születésnapját ünnepli a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, Horváth Péter lesz a vendégünk, ő főigazgató helyettes egyébként, de egy kicsit erről faggatjuk, hogy mit jelent ez. Ugye itt egy nagy nemzetközi szervezetről van szó, majd Péter egy kicsit erről többet mond nekünk. Jövő héten lesz a Közösségfejlesztők Város Megújító Műhelye, a szuburbanizációról fogunk beszélgetni. Az egyik vendégünk Ongert Rihárt lesz, aki urbanista, városkutató, és őt a telefonban most felkérjük, hogy egy kicsit avasson be bennünket, hogy miért is olyan fontos kérdés ez a szuburbanizáció mostanában a nagyvárosokban, de nem csak a nagyvárosokban, mert a város és vidék az együtt értelmezendő. És akkor a világok találkozása, a Cifra Fesztivál zajlik jelenleg, február 20-án jövő héten lesz egy érdekes konferencia. Nagyon olyan zenészek és olyan igaz is, hogy mondjam, csemegének számító zenészek lesznek, akik jazzisták, népzenészek és más műfajokban is mozognak, és ebből a Momkultban lesz egy esemény, és a vendégünk, aki erről beszélni fog, az egy nagyon jellegzetes és nagyszerű zenész, Lakatos Mónika.
Végül sportrovatunkban a Magyar Parasport napjával foglalkozunk. Úr Anita, a Magyar Paralimpiai Szövetség főtitkára lesz majd a vendég.
Hát ez a következő két óra, a sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester, meg zenei szerkesztő és Petik András nevében is a műsorvezető köszöntjük Önöket.
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc, de maradjanak velünk, egy-két perc is kezdünk. A Két Kert Közösségi Alapítvány, már többször beszéltünk és foglalkoztunk itt a Civil Rádióban ezzel a szerveződéssel, a második kerületben egy érdekes demencia programot indított kiadványtervez. Hunyadi Zsuzsa a vendégünk, aki a kuratórium vezetője. Egy kicsit a hátterét ennek hadd ismerjük meg. Miért fontos ez, és mi is körülbelül, amit tartalmaz ez a program, Zsuzsa?
Hát közhelyel kell kezdenem, ugye a társadalmunk idősödik, és ez így van a második kerületben is, körülbelül 20% a lakosságnak 65 év feletti.
Egy pillanatra csak, hogy van arról összképed esetleg, te, aki szociológus is vagy, hogy a második kerület az átlagos budapesti kerületekhez képest talán egy kicsit idősebb, nem?
Igen, régebben ezt hittem én is, vagy talán így is volt, de pont most megnéztem a friss adatokat, és hát az idősebb kerületek a külső kerületek, tehát nem, ott ilyen 23-24% az idősek aránya, vagy hát 65 felettiek, ne idősezzük okvetlenül le őket, és a második kerületben 20%, és a belvárosban a legkevesebb, tehát az ötödik
akkor
kerületben.
Akkor az fordítva, mint ahogy én elsőre gondoltam. Igen. Na igen, de közbevágtam. Szóval, hogy...
Na, de hát mindenképpen kell ebben a dologgal foglalkozni, és ezzel az idősödéssel kapcsolatban kétféle programot indítottunk. Egyrészt szeretnénk, hogyha az idősekre valahogy máshogy nézne a társadalom, ugye, mert mi leginkább, mert én is ide tartozom, nyuggerek vagyunk, és a nyugger ugye az ostoba, rugalmatlan, otthon ül, és semmit nem csinál.
Terhére van a társadalomnak.
És igen, és csak viszi a pénzt, mert már nem termel. Szóval...
Most iróniával beszéltünk, remélhetőleg kihallatszunk.
Igen, tehát én ezt a például a nyugdíjas klubok vannak, gyűlölöm ezt a kifejezést, tehát miért így kell hívni.
Még egy személyes dolgot mondjuk, hogy én egyszerűen föl voltam háborodva, amikor én beléptem a nyugdíjas kuratárba, most ezt elárultam, na mindegy, akkor egyszerűen az idős ellátás alanya lettem. Hát, hogy jönnek ehhez, hogy én az idős ellátás? Az egy passzív, szenvedő szerepet kínál, és azt hiszem, hogy most pont ez ellen ágálsz te is.
Igen, pontosan, tehát nagyon jó lenne új szavakat találni egyáltalán. Úgyhogy amikor elindítottuk a nem nyugdíjas klubunkat, akkor azt a kifejezést vagy szlogen találtuk, hogy jó korban, jó karban. És ez 50 felett, vagy hát végül is bárki jöhet. És ez egy havonta összeülő program, vagy tehát havonta hívjuk az embereket ezekre a beszélgetésekre, ahol hol csak magunkban vagyunk, hol egy-egy szakembert hívunk, és az idősödés különböző aspektusait vesszük végig, vagy beszéljük végig, de van, hogy csak társasjátékozzunk, de az is különös legyen, tehát nem simán egy ultiparti.
Szóval, de amikor van ilyen tematikus összejövetel van, akkor kívülről hívtok mindig valakit, vagy van már esetleg a körben is, aki már maga a többieknek tud előadni.
Igen, van. Nagyon jó a kérdés. Van, hogy körünkből került ki mondjuk előadó. Az egyik ilyen, az egy divat, hogy is kell ezt mondani, tehát divat stílus tanácsadó, mondjuk tényleg, akkor ugye, mert az öltözködés is hozzátartozik, ez a nyugdíjas öregasszony, hogy néz ki. Című történet, tehát egyrészt egy ilyen előadónk volt körünkből, másrészt egy Alexander technikával dolgozó hölgy, aki tartásjavítást és
tehát ilyen fizikai állapot.
Így van, tehát ő például közülünk kerültek ki. De volt, amikor csak magunkban beszélgettünk, kisebb csoportokban például arról, hogy mit jelent ma a magány, illetve ehhez kapcsolódva a barátságok régen és ma, hogy alakultak. De volt, hogy pszichológust hívtunk, hogy foglalja össze, hogy milyen is ez az időskori életmód, örömök, bánatok.
És szóval... most a demencia.
De igen, tehát ez az egyik dolog, amit csinálunk, ez inkább az aktív idősödésről szól, de ugye itt van a hatalmas probléma, a demencia problémája. Ezzel meg már másfél éve kezdtünk el foglalkozni, és ez egy nagyon sikeres és szívemnek nagyon kedves program. Elindítottunk másfél éve egy demencia kibeszélőt, ami azt jelenti, hogy ide hozzátartozók jöhetnek, olyan emberek, akik demens embereket, tehát rokont, szülőt, családtagot ápolnak, főleg otthon, és hát ugye ez egy hihetetlen nagy feladat, meg kihívás, meg megterhelő dolog, és nagyon sok embert érint, és ezzel próbáljuk az ő terheiket enyhíteni annyiban, hogy ezen a kibeszélőn elmondhatják a panaszaikat, bánataikat, örömeiket, és tehát egyfajta ventillálásra remek ez az alkalom. Másrészt egymásnak adhatnak ötleteket, tapasztalataikat, megosztatják, hogy bizonyos problémákat hogy oldanak meg. És ez is olyan, amikor hívunk külső szakembert, akár egy jogászt mondjuk a gondnokságba vétel kérdése kapcsán, vagy most nem sokára jön hozzánk egy pszichiáter, aki a gyógyszerezésről fog beszélgetni velük, vagy velünk. Én is érintett voltam, csak már sajnos nem vagyok. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó program. Annyiban különbözik sokaknak ilyenkor az Alzheimer Café jut eszükbe, de az inkább edukálós, amennyire én ezt ismerem, és szélesebb rétegnek szól. Ez pedig egy intimebb dolog, tehát 10-15 ember tud itt összejönni, és akkor mindenkire sor kerül, mindenki el tudja mondani a saját történetét.
Jobbágy Mari barátom szokott volt mondani az Alzheimer Caféről, aki talán azt hiszem az egyik ilyen aktivistája, hogy milyen fontos szükségletről van szó, szóval én tőle hallom ezeket, de hát akkor igen, itt ez egy kapcsolódás.
Igen, nekünk is segít a Mari, akkor tanácsokkal a feledhetetlen alapítványnak a
képviseletében.
Igen. Tehát ezt nagyon, és pont ezeken a összejöveteleken, a demencia kibeszélőkön is találkoztunk avval a problémával, hogy tulajdonképpen semmi segítséget, vagy nagyon kevés segítséget kapnak ezek az emberek, amikor szembesülnek ezzel az elég sokkoló dologgal, hogy mit tegyenek, hova forduljanak,
fogalmuk sincs. És vannak határesetek, amit én magam is néha ugye nagyon felejtek neveket, és akkor soha nem tudom, hogy bolondulok, vagy pedig ez egy ilyen természetes folyamat, nem kellett megijedni, vagy éppen karbantartható, vagy hát bele kell törődni, most már ez csak rohamosabb lesz.
Nagyon jó kérdés, akkor szeretettel válasz. Február 25-én a jókorban, jókarban összejövetelünkre, ahol pontosan ez a téma, hogy rossz a memóriám, most már hülye vagyok, már ez demencia, vagy csak a természetes öregedéssel járó
vagy felejtés. Vagy szétszól csak, mert annyi minden van, van ez, az ember fejében időskorára.
Lehet egy kis tiszt tesztet is fogunk csinálni, úgyhogy például vissza tud számolni 100-tól 7-esével visszafelé.
Előtte gyakorlom, majd mielőtt
akkor még nincs olyan nagy baj. Na, tehát és ennek kapcsán, tehát a demencia kibeszélőn jött az az ötlet, hogy de jó lenne egy valamilyen rövid, de nagyon hasznos kiadványt szerkeszteni erről az egész problémakörről. Online már nagyon sok információ van, de hát
az amíg azt print, összeszedik.
Igen, és azt szeretnénk, lesz majd online verzió is, ott rengeteg linkkel, meg mindenfélével, de igen, legyen egy kézbe vehető printelt valami, amit kezébe adhatunk, vagy adhatnak akár a házi orvosok, vagy különböző helyeken szeretnénk ezt terjeszteni, nyugdíjas klubokban például, hogy láthassák, hogy azért van sok segítség. Az a helyzet, hogy a házi orvosokból is sokan nem tudnak segítséget adni, tehát egy tesztet meg tudnak csinálni, de
igen,
az, hogy
a gerontológia már egy perifériális tudást, talán néha lehet, hogy legalábbis úgy gondolom, hogy a régebben végzett orvosok, de azért úgy az van, tapasztalat, igen. Az biztos sok minden.
Igen, és amire nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk ebben a kiadványban fektetni, hogy a hozzátartozók viselkedik, már hogy ők hogy tudnak egy ilyen helyzetben egyrészt túlélni, másrészt, hogy lehet kell egy ilyen beteggel kommunikálni úgy, hogy ne legyen mindenki idegbajos, és ne menjen rá nagyon gyorsan.
Beszéltél az előbb arról, hogy volt, amit a saját erőforrásból előadót, vagy valamilyen témának a felelősét fölkértetek, és akkor ez ebből működött. De egy kiadványhoz már azért más forrás is kell, hogy tudjátok ezt realizálni. Az alapítvány saját valamilyen összeggel fordít erre, vagy pedig valami külső forrásból?
Hát van valamennyi saját forrásunk is, de ugye ez a forrás mindig szűkös, és ezért azt találtuk ki, hogy gyűjtünk erre a kiadványra pénzt, és nagyon szerencsésen találtunk egy pályázatot, amit a Stronger Roots hirdetett meg.
Ez a NIOC alapítvány kezeli, azt hiszem.
Igen, bocsánat, igen, a NIOC alapítványnak alapítványhoz tartoznak, és a kiírásban az volt, hogyha bizonyos célra X összeget összegyűjtesz, és ez sikerül, akkor megduplázzák.
Tehát akkor ez egy ilyen közösségi forrásgyűjtési forrás.
Úgy van, és akkor úgy számoltuk ki, hogy kb. Olyan 630 ezer forintra lenne, hogy annyit próbálunk összegyűjteni, hogyha ez sikerül, akkor lesz 1,2 milliónk erre a célra.
Ez ezután fog indulni, vagy már
hát
zajlik?
Hát és képzeljétek el, hogy megvan a pénz.
Ja, Istenem.
És hát már még kicsi hiányzik hozzá, de az is jó pofa a pályázatban, hogyha már a 80%-át össze tudod gyűjteni, akkor is duplázzák. Uh-huh. Úgyhogy a 80% az már megvan, de már kicsit annál több is.
És egyébként könnyű volt megnyerni embereket támogatásra ez ügyben?
Hát...
Vagy hát küzdeni kellett?
Hát ezt nem tudom most minősíteni. Minden esetre ezen 4-5-en dolgoztunk, aha, és nyilván ismerőseink körében, most azt nem tudom, hogy a rokonaink mennyire küldenek el minket, hogy már megint kérünk tőlük, de van azért külső forrás is, akiktől kaphattunk pénzt, és ugye hirdetést is feladtunk, most az érdekes lesz, hogy megpróbáljuk majd kielemezni, hogy mennyi lehetett az a...
Jó, mert nem mindig tudni, hogy kitől érkezett.
Igen, hát vagy egy nevet látunk, de ha egyikünk, aha, se ismerjük, akkor azt, aha, utána fogunk nyomozni.
Hát egy elemzés ilyenkor fontos, mert nyilván megköszönni
igen,
is,
igen,
úgy
igen,
lehet meg.
De azért úgy láttam, hogy legalábbis, szóval azért a többségét mi 4-5-en gyűjtöttük össze.
Mikorra várható? Ez ügyben akkor tulajdonképpen minden együtt van, ha maga a tartalom is megvan már?
Hát az még nem teljesen, de az nagyon jó, hogy a Neurokognitív Kutatóközpont fog velünk együttműködni, vagy mi velük, nem tudom, hogy ildomosabb melyik oldalról fogalmazni, ahol orvosok, szakértők vannak, és ők megígérték, hogy, aha, segítenek a tartalom előállításban, és egyébként
tervezitek
a pénz összeszedésében is segítettek, igen, nagyon támogatják ők
és
is.
És hogy tervezitek, mikorra tudna megjelenni, vagy hogy
hát, nagyon sok nyersanyagunk van, de hát ugye össze kell szerkeszteni, orvosokat rávenni azért, hogy írjanak, nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, de folyamatban van. Hát a pályázat szerint legkésőbb augusztus 31-ig kész kell legyünk, kint kell legyen a nyomdából is, de hát nagyon remélem, hogy nyár elejére meg lesz, már nyár, mint tudjuk, mindig halott.
Mindenképp jó lenne visszatérni, tehát te magad is piszkálj bennünket, szívesen számolnánk be, hogy egyrészt megszületette a kiadvány, azt is bemutathatnánk meg az, hogy milyen fogadtatása van, tehát hogy mit lehet kezdeni, ha más is hasonló dologban gondolkodik.
Ez is nagyon jó lenne végszónak, hogy mi ezt ennél a kiadványnál megjelöljük majd, hogy a második kerületben kihez hova lehet fordulni, aha, de ez országosan is használható lesz, csak mindenki akkor lecseréli a saját címét, részét, és mi ezt szívesen felajánluk közhasználatra.
Második kerületben induló demencia program, erről beszélgettünk Hunyadi Zsuzsával a Két Kert közösségi alapítvány szervezésében, és akkor erre visszatérünk majd. Köszönjük, Zsuzsa!
Köszönöm a lehetőséget!
Bemetevű cukorkánál. Tiános húsborszesz gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt nélkülözhetetlen. Mindenütt kapható. A pályalába viseljen szabadalmazott Lauferféle lúdtalpfűzőt.
Thank you. még nem mondható, de kényelmes szék áll a tévé előtt. Vén vagyok akár a föld, nem csábít engem a siker, a pénz. Az élethez nem kell más, csak egy kis ész. Az ember már elfáradt 30 fölött. Vén vagyok akár a föld. Ne érjen vád, hogy véletlen kihűl az ágy.
117 perc.
Van-e jövője az együttoktatásnak? Ezzel a címmel rendeznek konferenciát szombaton a CEUN, az Együttnevelési Szövetség épületében. Van itt velünk a vonalban Dósa Valéria. Szervusz, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióban, és Péterfi Ferivel is együtt fogunk kérdezni.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Nem szabadkozok, majd tegeződjünk, vagy angázódjunk, igen.
Szóval először az Együttnevelési Szövetség munkájáról légy szíves pár mondatot, mivel foglalkoztok?
Az Együttnevelési Szövetség körülbelül egy másfél éve alakult meg, előtte volt előzménye, hiszen ügykoalíciós programban vettünk részt a Polgár Alapítvány egyik programjában. Helyi roma közösségből jövő vezetőket, helyi lakosokat fogott össze ez a program, és megpróbáltunk egy közös ügy mentén hatni a döntéshozókra, és kihangosítani a helyben, és országosan is egyaránt fontosnak tartott problémákat. Ez főleg az eseni problémára koncentrált akkor, de mivel láttuk, hogy sokkal több probléma van az oktatáson belül, ezért úgy gondoltuk, hogy partnereket, szövetségeseket keresünk és bővülünk. Így jött létre az Együttnevelés Szövetség, aminek most már elég sok tagja és több civil szervezet csatlakozott hozzánk, úgyhogy ők is taggá váltak. Néhány civil szervezetet hagy említsek, az Ámbétkar, a Rosa Parks Alapítvány, a Tanítanék Mozgalom, tehát a Freedom Egyesület Pécsről, tehát látszik, hogy több vidéki szervezet is ránk talált, és mozgalmakból is jöttek olyan magánszemélyek, például egységes diákfrontból, a fiatalok, akik úgy gondolták, hogy ezek a problémák, amikkel mi foglalkozunk, az számukra is fontos, ez az együttnevelés, tehát azt szeretnénk, ha minden gyereknek is, kiemelten a roma gyerekeknek is járna minőségi oktatás.
Ez speciális szakértelemre is szükség van, gondolom, tehát a pedagógusok, igen, részéről is valamilyen energiabefektetés az, ami fontos az együttneveléssel, vagy együttoktatással kapcsolatban.
Igen, bár azt látjuk, hogy helyben ez nem csak ezen múlik, hogy a pedagógusok nyitottak-e, hiszen nagyon sok olyan probléma van az oktatáson belül, ami nem feltétlenül a pedagógusokon múlik. És a közeljövőben pontosan ezért próbálunk olyan ügyekkel foglalkozni, és olyan ügyeket kihangosítani, ami ezekre hívja fel a figyelmet. Tehát például keressük az ország legjobb iskoláját, amit mi nem az elit iskolákra és a legjobb eredményeket produkáló közintézményekre gondolunk, hanem azokra az iskolákra, akik jó gyakorlatokat tudnak bemutatni befogadó szemlélettel kapcsolatban, az együttneveléssel kapcsolatban. Iszonyatosan nagy probléma, hogy a roma gyerekek lassan minden második, harmadik roma gyerek szegregált oktatásban részesül, és ez nem csak a romák problémája, ez többségi probléma, a többségi társadalom problémája, hiszen én úgy gondolom, hogy nem mondhat le ekkora erőforrásokról ez az ország. 10-20-30 év múlva, ha most nem kezdünk valamit ezekkel a problémákkal, akkor valószínűleg ezek a gyerekek nem fognak középiskolát végezni, nem lesz szakmájuk, egyetemről, főiskolával nem is beszélve, hogy bekerülnek-e, és fontos lenne, hogy számukra is egy minőségi oktatás adott legyen, hogy minél többen aktív hozzájárulóként